jeren litet mellesszám, jeren litet ránk leszám.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szilveszteri virsli választásakor is a magyar termékek előnyben részesítését javasolja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mert ezek nyomon követhetők, folyamatosan ellenőrzöttek és a hazai ízvilágra tervezettek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a távirat irodához eljuttatott közleményében hangsúlyozza. A virsli összetételét a Magyar Élelmiszerkönyv szigorúan szabályozza. Az előírások között a legfontosabb a hústartalom, amely a késztermékre vonatkoztatva legalább 51%. Ha a hústartalom alacsonyabb, vagy 10%-nál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben, az már nem nevezhető virslinek. A jó minőségű termék kiválasztásához annak azt javasolja a fogyasztóknak, hogy az előre csomagolt virslik esetében a termék hátoldali címkéjén keressék a HU ovál bélyegzőt, amely a hazai üzemet jelöli, emellett az összetevőknél is érdemes ellenőrizni a hústartalmat. Bár a virsli egész évben keresett termék, az év közben fogyasztott mennyiség meg sem közelíti az évvégi, szilveszteri igényt. Ez vállalkozástól és mérettől függően elérheti a teljes éves mennyiség 25%-át, a kisebb húsfeldolgozó üzemek esetében pedig még ennél is magasabb lehet az arány, írják a közleményben. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölte a távirat irodával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 000 hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. A legnagyobb exportpiac Észtország, Kanada, Lettország, Románia és Svédország. Még Magyarországra főképp magas hozzáadott értékű olasz és német import érkezik, írták. A NAK a vevői igények alapján úgy látja, hogy egyre többen keresik a könnyedebb, gyümölcsösebb ízeket. Ennek megfelelően nő a rozépezsgők kereslete, és sokan vesznek ma már alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes pezsgőket is. A gyártók követik az új igényeket, így a vásárlók ezekből is egyre szélesebb kínálatot találnak az üzletekben, tették hozzá. A szilveszteri tűzijátékok biztonságos használatára hívta fel a figyelmet a távirat irodához eljuttatott közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel emlékeztetett, tavaly szilveszterkor 34 tűz keletkezett tűzijátékok miatt, a legtöbbször kigyulladt tuják, kukák miatt, és a tűzijáték égő maradványaihoz riasztották a tűzoltókat, de volt, ahol társasház erkélyére esett tűzijáték miatt keletkezett tűz. Több kutya is megrémült, beszorult valahová, a tűzoltóknak kellett kimenteniük. A szóvivő hangsúlyozta, a tűzijátékkal kapcsolatos tűzmegelőzés már a vásárlásnál kezdődik, nem mindegy ugyanis, hogy hol szerezzük be ezeket az eszközöket. Ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon vagy csomagtartóból, mert az így beszerzett pirotechnikai termékek nem biztos, hogy tűzvédelmi szempontból megfelelőek, írt a közleményében. A szilveszteri tűzijátékokat december 28-a és 31-e között lehet megvásárolni az erre kijelölt legális árusítóhelyeken, jellemzően plázák, nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténerekben, ismertette. Hozzátette, ezeket a hatóságok ellenőrzik, itt szakképzett árusoktól lehet tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékot kapni. Mukics Dániel arra is kitért, a szilveszteri tűzijátékokat december 31-én 18 órától másnap reggel 6 óráig szabad felhasználni. Az ukrán-magyar határszakaszon 5472-en léptek be Magyarországra pénteken, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 2174-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A Tiszántúlon a köd csak lassan zsugorodik, ott nagyobb területen tartósan megmaradhat, másutt derült vagy fátyol felhős napos idő várható. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet a tartósan borult ködös részeken -1 és +3, a napos tájakon 4 és 8 fok között alakul. Késő estére -5 és 0 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük az október 12-i összeállításunkat, amelyben Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását sugároztuk, aki a környezet és fejlődés témaköréről emélkedett, valamint egy másik előadás kapcsán pedig a világ keletkezését is górcső alá vettük. Nos, most Zlinszky Jánost hallják.
A természet könyörgöm, az a szépség, az az ihlet, az az intuíció, oktató, spirituális szerepe van a természetnek kicsiben is, amikor egy kis darab természetet elhelyezek az emberi élettérben, és annak is, amikor az emberi életteret elhelyezem a természetben. De van még egy negyedik kategória is, amiről nagyon keveset beszélünk, és hát az a legfontosabb. Csak ugye az annyira magától értetődő, mint a levegővétel. Még a vízről csak beszélünk, de a levegőről kevesebbet. Pedig hát oxigént is valakinek csinálnia kell, valakinek a szervetlenből szerves anyagot is csinálnia kell úgy alapvetően, de a szerves anyagból kell megint szervetlent is csinálnia, az alapvető anyagforgalom, mert különben a kör nem megy, a talajképződés. De ezek az egészen alapvető, mély, háttérben levő, lassú és az életfontosságunál életfontosságú szolgáltatások, a fenntartó funkciói természetnek, ezek mind ide tartoznak a természetes környezetünk által nyújtott dolgokhoz. Persze mi az ellátó funkciókra vagyunk kihegyezve, igazából leginkább ezt mérjük, hogy mi az ökológiai tőke igényünk ezekkel az ellátó funkciókkal kapcsolatban, hogy halászunk az élelemért, meg aztán a föld egy részét, a felület egy részét el akarjuk foglalni, ugye valahol lenni akarunk, odaépítkezünk, lakunk, közlekedünk, összejövünk, tanulunk, stb. Települések, vonalmenti ugye, infrastruktúrák, és hát aztán persze a mezőgazdasági termelés, termelünk magunknak, termelünk azoknak az állatoknak, akik aztán el akarunk fogyasztani, adott esetben többet termelünk nekik, mint saját magunknak, ez egy külön kérdés. És hát azért persze ott vannak az ipari nyersanyagok, a számos biológiai eredetű ipari nyersanyag, és az a zöld tömeg, aminek hát el kellene tüntetnie azt a széndioxidot, amit mi fölösbe kilökünk a levegőbe. Ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, de ezek csak az ellátó funkciók, az előbb láttuk, hogy van mellette még három. Ja, és a viszonyunk a természethez az végül is valami nagyon egyszerű dolog, de ezt megint szívesen elfelejtjük, hogy ugye azért van egy természet abóvó, és vannak az emberek, van az emberiség, az emberi közösségek, és sajnos bizonyos értelemben egy zéró összegű játszmát játszunk a természettel, ugye ahol mi vagyunk, ott a természet nem nagyon van. Ahol fizikailag kiterjeszkedünk, ott a természet nincs. Ezt ugye fogcsikorgatva tudomásul kell vennünk ezen a bolygón, ez egy véges felület, és ez a felület most már azért nagyon jól mérhetően szorul egyre összébb. És hát nem csak az az egy hatásunk van, hogy terjeszkedünk fizikailag a felszínen, területhasználatváltás ebben az értelemben, hanem olyan hatásunk is van, hogy itt balra fönn kiveszünk dolgokat a természetből, ugye nyersanyagokat, energiahordozókat, és a jobbra lent pedig visszarakunk dolgokat a természetbe, megint csak energiát, anyagokat, ugye ezt hulladéknak hívjuk, és a dolognak mindkét oldala, ennek az anyagáramnak mindkét oldala megváltoztatja azokat a természetes helyeket, amiket igénybe veszünk ezáltal. És ez az igénybevétel, ez az átfolyatás, a természet átfolyatása az emberi társadalmon, és egy egész más minőségben való visszaöntése saját magába, úgyhogy az tulajdonképpen még kárt is okoz, ez bizony képes destabilizálni a természetet. És nem csak, hogy képes, de destabilizálja is, ugye talán látták már ezt az ábrát, az emberiség biztonságos mozgástere a bolygón, egy óriási port fölvert négycsörcik volt 2009-ben, 23 nagy nemzetközi intézet, a környezet és a természet különböző nagy alrendszerével foglalkozó 23 nagy intézetnek a közös cikke, amelyik arról szól lényegében, hogy megint csak a természet, amelyik az ökológiai szolgáltatásokat adja, és amelyet ezek a tudósok 8 nagy, egymással összefüggő, de külön azonosítható alrendszerre osztottak, és ezek látszódnak itt körbe, ugye a klíma, az óceánnak a kémhatása, az ózonréteg, és akkor ugye bioszféra, van területhasználat, édesvíz, növényi tápanyagoknak a geokémiai ciklusa, de ezek a nagy alrendszerek különböző mértékben vannak igénybe véve pillanatilag az emberi használat által, ott középen a zöld terület egy ilyen szimbolikus érték, hogy odáig mehetünk el ebben az igénybevételben, és a piros szakok mutatják, hogy az illető alrendszer mennyire van igénybe véve, és ezek a kilövő, mint a sugárjelzés, ugye ezek a kilövő piros szakok pedig arra figyelmeztetnek, hogy ezekben az esetekben, ezeknek az alrendszereknek az esetében a tudomány már nem tudja biztosra ígérni a helyzet visszafordíthatóságát. Érezzük, hogy ez egy hajszálra van attól, amikor a tudomány megállapítja, hogy visszafordíthatatlan az összedőlés. Egy hajszálra. Tehát már nem ígéri biztosan a visszafordíthatóságot. De még azért lehet próbálkozni. Melyek ezek a rendszerek? A klíma, a felső. Ennél még rosszabb helyzetben van a nitrogénanyagforgalom, amit az ember hajt a bolygón és elterel, és a legeslegrosszabb helyzetben az van, amit úgy általában a természetnek szoktunk érteni, az ökoszisztémák, a fajok változatai, ugye csodálatos volt a gyümölcsösökről szóló előadás, ugye a kultúrfajok is ide tartoznak. Azoknak a pusztulása is minden mért léptéket meghalad a természetnek, az ökoszisztémáknak és a természetes élőlényeknek a pusztulási üteme példátlan, ilyen gyors még nem volt a földtörténetben. Hát nehéz dolog ez, akkor most hogyan stabilizálunk? A fejlődés úgy tűnik, hogy a jelen pillanatban egy stabilizációs feladat is, majdnem, hogy merném azt mondani, hogy hát eléggé előkelő helyen stabilizációs feladat is. A területhasználat mit tesz hozzá, és most fókuszáljunk le Magyarországra, ehhez a helyzethez, amit most így globálisan nagyon nagy esetvonásokkal felrajzoltam. Megint csak két indexet szeretnék megmutatni. Az egyik az ország felületének a természetességére vonatkozik, méghozzá két adattal. Az egyik, hogy egy adott négyzetkilométeren mennyi növény van ahhoz képest, amennyi lehetne a természetes adottságok függvényében, és a másik, hogy hányféle csoportosulás van ahhoz képest, amennyi lehetne. Tehát van egy diverzitás kérdés és egy produkció kérdés, és ha mind a kettő a maximális, akkor 100%-os a természeti tőkeindexe annak a felületnek, és ha ennél kevesebb, akkor elkezd csökkenni. Sajnos nem lehetünk nagyon büszkék a helyzetünkre. Ugye látjuk, hogy igazából 50% fölött hát nagyon kevés ilyen sötétzöld hely van. Ezek ilyen 10x10 kilométeres kockák, amiket itt látunk. Nagyon-nagyon kevés zöld, sötétzöld hely van, ahol legalább a fele megvan az elvileg meglehető természetességének a felületnek. Ugye vannak olyan helyek, ahol ez csak ilyen egy számjegyű, vannak olyanok, ahol nem is igazán értelmezhető. A természetesség szempontjából, ugye itt a Pilis alatt, amit ugye ott látunk fönn gyönyörű sötétzölden, itt a Pilis alatt igen nehezen hihető, hogy elsivárosodott a 21. század elejére az ország. És hogyha más indexeket is így figyelembe veszünk, ugye behozunk más dimenziókat, ugye az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a meglétét, vagy éppen ezeknek a még meglevő természetes területeknek az egymással való kommunikációját, összekapcsoltságát vagy izolációját, amiről ugye érezzük, hogy ez a felfrissülésükhez, az életképességükhöz, az evolúciójukhoz szükséges, ugye ezt az összekapcsoltság mértékét, akkor kialakul egy háromdimenziós, ez egy friss kutatás a Lechner Intézet részéről, kialakul egy háromdimenziós megoszlása Magyarország felülete minőségének, a természet minőségének. A sötét-zöld kockák itt jobbra fönt elől azok az igazán jók, amire azt mondjuk, hogy hát ez csak így tovább. A többi zöld összesen olyan 20% az olyan, hogy jó, védjük meg, nincs nagy baj. És hát a 80% az nagyon szóri állapotban van. Itt ugye részletesebben látszik, hogy ezen a térképen nem a sötét a jó, hanem ami barna meg sárga az ökológiai szempontból sivár, és ami zöld itt lent, a kis fák látszanak jobbra lenne ez a pontsor, ugye ott a legalsó sor és az utolsó előttinek a jobb széle, na ez a szám, tehát kb. 10% mutatja azt, hogy hát ezek azok a rendszerek, amik még igazán jó állapotban vannak, általában nemzeti parkokban vannak egyébként, tehát látjuk a Hortobágy nagyfoltját, Kiskunságot, meg látunk néhány erdőt ezek között a színek között. Tehát van mit gyógyítanunk, volna mit gyógyítanunk, és nem nagyon van veszteni, tovább elveszteni valunk emberi beavatkozás által. Ugye, ha egy pillanatra ránézzünk erre az izoláció kérdésre is, tehát, hogy ezeket a meglevő darabkáit a természetnek mennyire engedjük lélegezni, mennyire engedjük egymással kommunikálni, akkor látjuk, hogy a városaink, a településeink, illetve a vonalmenti létesítményeink nagyon kevés átjárást engednek. Nagyon fontos lenne ökológiai folyosókban gondolkozni, ezeket tervezni, létesíteni, fenntartani, meghagyni, kezdve a most még jó állapotban levő részek között, és hát aztán lehetőleg lefelé menve, és tovább gyógyítva. Na hát, szaladván itt keresztül az időn és a témákon, egy-két szót mondanék arról, hogy az építészetnek, az építészeknek, a hatósági munkának, az alkotó munkának ebben a helyzetben a fejlesztési prioritásai. Mi a fejlesztés? A fejlődés tudatos emberi tevékenységgel való előmozdítása a társadalomban és a civilizációban. Ennek a fejlesztésnek mik a prioritásai? Én kínálnék egy menüt, amit az ország kormány szinten elfogadott, és a jó hír az, hogy nem csak Magyarország fogadta el, Magyarország kormánya, hanem az összes ENSZ tagállam elfogadta kormányzati szinten 2015. szeptember 25-én. Ez egy 17 célból álló nagy fejlesztési program. Minden politikai cél alatt konkrét teendők sorakoznak. Ugye a fenntartható fejlesztési célrendszerről beszélek. Az ENSZ-nek a 15 és 2030 között levő tulajdonképpen rendszerváltó, rendszer átalakítása programjáról beszélek, amit egy 2 éves folyamatban alkottak meg egy ilyen tudományos politikai együttműködéssel a tagországok, és fogadtak el egyhangulag. És ebben a városoknak kiemelt szerepe van. Nem kezdem méltatni, és nem kezdem hangsúlyozni, hogy miért. Az itt ülők jobban tudják nálam, hogy az emberiség működése, az emberiség anyagforgalmának a szabályozásában a városoknak mekkora kulcs szerepe van, túlnyomó szerepe van. Ez talán jobban ismerős ez a logó készlet, de én átmennék a magyar nyelvre, a 11. politikai célkitűzés az. Ez egy létező, vállalt célkitűzés, amit külön-külön és együtt az ENSZ tagállamok vállaltak, és utána mindenki hazamegy, és otthon végrehajtja a saját otthoni helyzetének megfelelően. Ugye ebben olyan dolgok szerepelnek, mint a megfelelő, biztonságos, megfizethető lakhatás, ahol vannak nyomortelepek, azoknak a felszámolása, a közlekedés biztonság, a tömegközlekedésnek a fejlesztése. Aztán nagyon érdekes a capacity building, a képzés, hogy szakemberekre van szükség, akik tudnak fenntartható várostervezést lefolytatni, akik az állampolgári részvétel becsatornázását és menedzsmentjét értik, akiknek megvannak a település igazgatási szakismereteik. A kulturális és természeti örökség megóvása és védelme. A katasztrófákra, a már elkerülhetetlen természeti katasztrófákra való felkészülés település szinten. Aztán a településeken belüli, meg a települések a környezetére ható kedvezőtlen hatások, levegőminőség, hulladék, csökkentése. És aztán én az ellenpontja a településeken a befogadó, elérhető, biztonságos zöld területek, a zöld területek mintázata, mozaikja, minősége, mint célkitűzés. Nincs más sok, egyébként itt 10 konkrét feladat van ebben a célban, vagy ez alatt a cél alatt. Ugye a város és vidéke, a település és vidéke közötti kommunikáció, élő kapcsolat, illetve a stratégiaalkotás, politikaalkotás, hosszú távú tervalkotásnak a megerősítése ezeknek a céloknak az érdekében. Ez az a feladat, ami előttünk áll, amit valamiképpen nyilván a magas kormányzati szintről apró pénzre kell váltanunk, és amiben hát ugye nagyon sok szem szegeződik azokra, akiknek a kezében a települések vannak.
A Magyar Katolikus Egyház a keresztény egyházakkal közösen elfogadja a világ keletkezésének, tehát az ősrobbanás elméletének jogosságát, miszerint a világegyetem 13,7 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Ezt több szentatyánk is megerősítettem, és legutóbb Ferenc pápa is osztotta azt a felfogást, amely szerint a földi élet az evolúción keresztül alakult ki, ami nem összeegyeztethetetlen a teremtésről szóló katolikus tanításokkal. Most dr. Horváth Dezső fizikust hallják, aki a világ keletkezéséről beszél.
Kozmológiáról, a kozmológia kutatásáról lesz szó, és szóval először mesélek a táguló világegyetemről, utána nagyon érdekes Lömet, aki kitalálta az ősrobbanást, modelljét, Lömet és Einstein viszonya. Bemutatom a kozmikus háttérsugárzást, utána kicsit mesélek a sötét anyagról és sötét energiáról, utána rátérek a gravitációs hullámok vizsgálatára, amely egészen új, egyébként nemrég adtak érte a Nobel-díjat, kicsit mesélek a fekete lyukakról meg a neutroncsillagokról, és ezután az utolsó előadásom utolsó 10 percében bemutatom, hogy hogyan viszonyulnak a különböző világvallások az ősrobbanás elméletéhez, fizikai elméletéhez, mint teremtéshez. Tehát ezzel zárom az előadásomat. Tehát most ezt mindig elmondom, lehet, hogy fölöslegesen ebbe a társaságba, de a fizika az egy képletgyűjtemény, az egy exakt tudomány. A matematika nyelve, tehát egy elméletet akkor tekintünk érvényesnek, ha kiszámítható mennyiségeket ad, és azt kísérletileg lehet ellenőrizni, és egyeznek a kísérletekkel. Tehát az igazi fogalmaink, azok mérhető mennyiségek. Ezek a szavak, ez csak szöveg, amit én mondok. Ez az igazság. Tehát a szavak mögött mindig van egy pontos matematikai és kísérleti tapasztalat, amit sajnos a hallgatóságnak egyszerűen csak el kell hinnie. Tehát ez valamilyen értelemben hitkérdés, tehát ennek ennél a fizika kísérleti tudomány. Számítás és mérés ezen alapszik. Tehát mi és hogyan ezekre a kérdésekre válaszol a fizika, arra nem, hogy miért egyébként. Tehát a kozmológia a világegyetem egészével foglalkozó tudomány ilyen kérdésekre keresi a választ, hogyan jött létre, statikus vagy változó, lapos, nyitott vagy zárt, anyaga és összetétel, és mi a múltja és a jövője. Na most az első legnagyobb rejtély, amelyet több mint, amit már 1500 évvel ezelőtt észrevettek az emberek, hogy lehet, hogy éjjel sötét van. Most erre a rövid válasz az, hogy azért, mert nem süt a nap. De ez nem igaz, mert ha végtelen kiterjedésű és örökké létező világegyetemben élnénk, akkor az égbolt minden pontján kéne, hogy legyen egy csillag. Egy bármilyen kis szeletében végtelen sok csillagnak kéne tündökölnie, de ez nincs így, ez azt jelenti, hogy a sötét éjszaka véges méretű és korú világegyetemet jelent. Most a világegyetem szerkezete úgy tűnik, hogy nagy skálán homogén és izotóp. Tehát, ha megnézik ezt a jobboldali felső képet, kockákat látunk, mindegyikben van egy csomó csillag, meg néhány galaxis. A látunk kisebb skálán, látunk körülbelül 10-11-en galaxist, tehát ez a 10-11, ez a kedvenc száma a csillagászatnak, és galaxisonként 10-11 csillagot körülbelül. Így jön ki a 10-22. Ez például a Vela galaxis egyik gömbhalmaza körülbelül 10 000 csillaggal. Most az ősrobbanás elmélete, tehát a világegyetem véges, kitalálták az ősrobbanás elméletét. Az ősrobbanás az elmélet szerint 14 milliárd évvel ezelőtt történt. Most ha elnézünk 1 milliárd fényév távolságra, akkor a csillagot, amit nézünk, olyan állapotában látjuk, hogy 1 milliárd évvel ezelőtt volt. Ugye? Mert ennyi idő alatt ért ide a fény. Tehát ez azt jelenti, hogyha ellátnánk 14 milliárd fényévre, akkor mindenütt ugyanaz az egy fénylő pontot kéne, hogy lássuk az égbolton. Az ősrobbanás tűzgömbjét. Na most ez azt jelenti, hogy amögött nem volt semmi. Erről, amit Kosztrányi azt mondta, hogy ének a Semmi a című verseiben, hogy annál mi van a semmi ősebb, ami egy nagyon mély meglátás. Persze az ősrobbanás kellett, hogy legyen a tér és idő kezdete a mi szempontunkból. Tehát annak, hogy mi volt előtte, vagy mi van azon kívül, ennek a kérdésnek a fizika szempontjából nincs értelme. Most már nagyon régen észrevették a 19. században Huggins, hogy a távoli csillagok színképeiben a jól ismert vonalak úgy tolódnak el, minthogyha az távolodna tőlünk. Ezt úgy hívják, hogy Doppler hatás. Hát ezt nyilván tanulták a fizikában. Tehát hát ez olyan, amikor közeledik a motorbicikli, akkor magasabb hangon szól, amikor távolodik mélyebben. Ugyanezt fénnyel is működik. Na most ezt amiatt, mert nő a hullámosz a távoli csillagokba, tehát a vörös felé tolódik el a fény, ezért ezt vörös eltolódásnak is hívják. Na most a Henrietta Swan Leavitt nevű amerikai csillagász nő 1912-ben valóságos rendszerváltást idézett elő a csillagászatba azzal, hogy rájött arra, hogy a Cepheida típusú változó csillagoknak a változási frekvenciáját, tehát az, ahogy a periódus ideje, az arányos az abszolút fényességükkel. És közeliekben ki is tudta mérni azt, hogy ez hogyan változik. Tehát például egy háromnapos változási periódus 800 napfényességet jelent, egy 30 napos meg 10 000 napfényességet. Most ettől ez az abszolút fényesség. Abból, hogy ebből mennyit látunk, az ugye a távolság miatt ez csökken. Tehát ebből az észlelt fényességből és a periódus időből le lehet vezetni a távolságot. Most ugye ez azt jelenti, hogy távolság növekszik. Na most a visz csak az, hogy ez nem azt jelenti, hogy a távoli csillagok szaladnak el tőlünk, hanem ahogy Alexander Friedman 1922-ben rájött, az Einstein egyenletek, amelyek leírják a terünket, az a kozmológia alapja, azok azt mondják, hogy nincs stabil megoldása. Tehát a tér növekszik. Ez olyan, mint hogyha két ember áll egy színpadon, és a színpad két része távolodik egymástól. A két ember áll, nem mozog, de egyre távolabb kerül egymástól. Na most ebből az következik, hogy ha én az A pontban ülök itt, akkor a C pont kétszerűen gyorsan fog távolodni tőlem, mint a B pont, mert hisz a tér tágul. Ugye? Kétszer akkor a távolság, kétszer akkor a tágulási sebességet jelent. Hogyha viszont átteszem a teleszkópomat a B pontba, akkor azt látom majd, hogy az A és a C ugyanolyan sebességgel távolodik tőlem. Ebből következik az úgynevezett kozmológiai elv. Nincs kitüntetett pont a világegyetemben, nincs középpont. Minden pont egyenértékű.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben megismételtük az október 12-i összeállításunkat. Ebben pedig Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását sugároztuk, aki a környezet és fejlődés témaköréről elmélkedett, valamint a világ keletkezését is górcső alá vettük. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát sugározzuk.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Életünk, örüljön az, akinek könnyebben mennek így a dolgok, de tudunk egymásnak segíteni. Természetesen úgy, hogy mi, mint keresztények, élünk a naponkénti, sőt a percenkénti bűnbocsánatból és a kegyelemből.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Újra tervezés. Amikor útjainknak más irányt kell venniük, hogy jó célok felé vigyenek. Át kell formálni a hétköznapjainkat, hátrahagyva tevékenységeket, hogy valami mást kezdjünk el. Érkezhet a váltás egy új év, vagy éppen egy új életszakasz határán átlépve. Szeverényi János lelkész lesz műsorunk vendége, aki nyugdíjas éveibe lépve beszél Győri Gábor Dávid mikrofonja előtt, többek között a szenvedélybetegekért létrehozott újratervezés elnevezésű szolgálatáról. Tartsanak ma is velünk!
Mai adásunkban Szeverényi Jánossal beszélgetünk, és újratervezés címet adtuk ennek a beszélgetésnek, aminek többféle aktualitása is van. Kezdeném talán azzal, hogy a mögöttünk lévő év az a személyes életedben is, meg hát a missziói központ és az Evangélikus Rádió misszió működése szempontjából is egy ilyen újratervezős év volt, sokféle változást hozott azzal, hogy az aktív szolgálatodat nyugdíjas létre váltottad, elérve a nyugdíjkorhatárt. Már néhány hónap eltelt, van némi rálátásod is, vagy talán úgy kezdenek kialakulni ennek az új életednek a beosztásai, keretei. Hogy élted meg ezt a fajta újratervezést?
Számomra is egy nagyon különleges időszak ez. Éveken keresztül lényegében reggeltől estéig és hétvégeken és mindig ment a verkli, és egyszerűen jól esik elengedni bizonyos területeket. Új az érzés nyilván úgy fölébredni, hogy több éves beidegződés után már nem úgy történnek a dolgok, ahogy, de alapvetően pozitív az érzésem mindezzel kapcsolatosan. Úgy alakulnak a dolgok, hogy nincs már az a nagy lekötöttség, mint eddig volt, de akár a szenvedélybeteg misszió, amiről majd később beszélhetünk, megy tovább szervezetten a szolgálatom kapcsán, illetőleg hát évek, évtizedek alatt nagyon sok gyülekezettel, lelkésszel és másokkal kialakult a kapcsolatrendszerem, és ezek a gyülekezetek azóta is hívnak szolgálatokra. Látogatom a gyülekezeteket, ezek esetleg háromnapos evangelizációk, vagy egynapos csendes napok. Most az elmúlt hetekben is Kárpátalján, Felvidéken és Erdélyben is jártam, meg hát magyarországi református és evangélikus közösségekben is, illetőleg megmaradtak az ökumenikus kapcsolatok, van egy nagyszerű szervezet, az Evangéliumi Alliance, aminek alelnöke vagyok továbbra is, és ott is sok jó dolog történik, illetőleg az egyházunk színeiben még a MEÖD-ben, tehát a Magyarországi Ökumenikus Tanács Missziói Bizottságának is tagja vagyok, és ott is különböző programok vannak, és lelkigondozói beszélgetésekre is jönnek elég sokan hozzám, úgyhogy nem unatkozom, de van szabadidőm, és nincs rajtam az a kényszer, hogyha reggel felébredek, akkor biztos, hogy 18 programot teljesítenem kell, hanem szépen be tudom osztani az időmet.
Főleg ilyen nagyon aktív élet után sokszor nem könnyű lassítani, meg megállni, vagy átütemezni a dolgokat, de jó, hogyha ezt meg tudod tenni, hogy azért nyugodtabban ébredsz, mint az előző évtizedekben talán. Hogyha egy picit még úgy visszatekintünk, mert az újratervezések azok azért mindig úgy tudnak megtörténni, hogy van egy visszatekintés előtte, hogy mi az, ami eddig volt, és azért tényleg több mint 20 évet töltöttél országos missziói lelkészi szolgálatban, a rádiómisszió, a hídmagazin szerkesztése, tehát a missziói központ munkájának a vezetésével. Mi az, amit ilyen összegzésként látsz magad mögött?
Alapvetően az a látásom is, az volt a tapasztalatom, hogy Isten helyezett ebbe a szolgálatba. Tehát én eredetileg fényképész voltam, és nagyon szerettem a szakmámat, és valahogy Isten belépett az életembe. Váratlanul, különleges módon, iparos családban nőttem föl, és akkor teljesen megváltozott minden, és számomra azért az egyház nem volt annyira otthonos. De úgy éltem meg akkor is, a kezdetekkor, hogy Isten megragadott, és belehelyezett az Magyarország Evangélikus Egyházba. Addig is természetesen itt voltam, hiszen Békés Csabán kereszteltek az evangélikus templomba, ott konfirmáltam, jártunk templomba is, de nem vonzott nagyon az egyházi élet. Ez a szolgálat is úgy jött aztán, hogy egyszer csak rám talált, és mintha Isten megragadott volna, és ezt adta nekem az elmúlt 20 évben. Ilyen sokat nem is laktam egy helyen, mint a Cinkotai Missziói Központban, és ez a 20-21 év is egy igen nagy szakasz volt. A lényeg az, hogy feladatot adott az Isten, tehát láthatom az egyház állapotát, nagyon sok gyülekezetet megismertem, talán mondhatom is, hogy akár több százat is, 20 év alatt, hiszen egy évben 40-50-60 helyre is eljutottam sokszor, a Kárpát-medencében, és megtanultam nem csodálkozni a különböző helyzeteken, hanem örülni annak, aminek lehet, és vannak örömre okot adó jelenségek és gyülekezetek mostanában is, és aztán, ahol gondok vannak, nehézségek, azt meg feladatként értelmeztem. Ezek néha például a lelkész házaspárral hosszú éjszakába menő beszélgetések voltak mondjuk egy konyhában, tehát amiről más nem is tud, és ezek ilyen háttér szolgálatok voltak, nagyon sokan fölhívtak, megkeresnek, tanácsot kérnek, elég sok gyülekezetben voltam úgy, meg most is hívnak, hogy presbitériumokkal találkozzak, hogy hogyan tovább a mai korban a gyülekezeti élettel, egyházi élettel, hogyan tudunk megfelelni a mai kor tényleges kihívásainak. Úgyhogy alapvetően az elmúlt időszak számomra nagyon nagy örömöt okozott, azáltal, hogy azt éreztem, hogy a helyemen vagyok, és Isten adta ezt a szolgálatot, és úgy látom, hogy ennek van értelme.
Az ember ilyen szolgálatban van, akkor eleve talán szerénykedik is, vagy sokkal jobban átérzi azt, hogy mégis nem az én érdemem az, hogyha valami jól sül el, én teszem a dolgomat. De a gyümölcsöknek meg, ahogy utaltál is erre, szabad örülni. Van-e olyan, amire azt mondod az elmúlt 20 évből, hogy különösen hálás vagyok ezért a gyümölcsért?
Egyik terület az, ami nekem egyrészt nagy szenvedést és stresszt is okoz, az igehirdetés szolgálata, amit úgy érzem, hogy Istentől kaptam. Természetesen minden igehirdetésre becsülettel felkészülni, háttérmunkával, de én évtizedek óta lényegében vázlatból prédikálok, úgyhogy a térdeimről állok föl, és úgy megyek aztán a szolgálatnak a helyére. Ilyen értelemben kiszolgáltatottja vagyok az élő Istennek. Lehet az igéről, Isten igéről, meg teológiai, hitbeli kérdésekről szép gondolatokat elmondani, és az egy másik kategória, amikor megkapjuk az Istentől az élő igét, ami annak a közösségnek szól, és ez okozott sokszor nagy örömöt, amikor érzékelem és tudom, hogy Istentől jövő
az igehirdetés, és akkor ott már a helyszínen látható következményei vannak, hiszen sokan oda jönnek, sokan kérnek beszélgetést, visszajelzések jönnek, vannak, amiről úgy érzem, hogy hitelesek és fontosak. De ilyenkor egyértelműen azt érzem, hogy ez tényleg nem tőlem van, hanem ez Isten ajándéka. A másik, ami még eszembe jutott, az úgynevezett cigány misszió, ami az én beiktatásomkor már elindult azáltal, hogy Káli Horváth Kálmánt kértem meg a deáktéri nagy ünnepélyes misszió lelkészi beiktatásomon, hogy ott is mondjon rám áldást, tehát egy valamikori állami gondozott cigány emberről van szó. A lényeg az, hogy megszerettem őket már nagyon régről, a 90-es évek elején már országos ifjúsági lelkészként a Tiszadobi Kastélyparkban tartottunk egy hetes ifjúsági konferenciát, és ott lakott már akkoriban 60 cigány gyermek, állami gondozott, és velük azóta tart a kapcsolat, közben őket én kereszteltem, eskedtem, lelki gondozói kapcsolatban vagyunk. Ez egy örömteli dolog, hogy a cigányokkal lehet kapcsolatot létesíteni, és azt is nagyon élvezem, és élveztem, hogy ők kifejezetten spirituálisak, és amikor megérzik, hogy valaki nem lehajol hozzájuk, hanem tényleg tisztelettel és szeretettel természetes módon viszonyul hozzájuk, és a Jézusi evangéliumot hitelesen tudják átadni, ez meggyőzi őket. Tehát ez is egy örömteli motivum az én életemnek, szolgálatomnak.
Aki teremtett és felruházott, fehér ruhát néked ad most, ajtód előtt áll és zörget, engedne végre. Száraz szíved átütatja, az élet vizének adagja, csak fogadd el, hogy lelked szomján csillapíthassa. Jézus, aki érted, megszületett, várja, hogy rábízd az egész életed, általa nyerhetsz örök életet, őt áld. Én az életem a régi, és tudom, hogy enyém lehet, ha hiszem az égi. Jézus, tiéd az életem a régi, és tudom, hogy enyém lehet, ha hiszem az égi. És lásd meg, milyen jó az Isten, hogy nagy kegyelmét minden napra néked tartogatja. Ösvényeim teretéget, és vigyázz rád, hogy el ne téved.
Szeverényi Jánost, az Evangélikus Rádiómisszió korábbi vezetőjét utódja Győri Gábor Dávid kérdezi.
Újra tervezés címszóval vagyunk itt, és ez talán egy nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy vagyunk milyen őszinte viszonyban, hogy ezt föltegyem. Hogy van-e olyan, amit azt gondolod, hogy na, ezt máshogy csináltam volna, vagy csinálnám, vagy fogom csinálni, tehát amit le kell tenni.
Senki nem lehet olyan túlzott önbizalommal, hogy azt gondolná, hogy ő mindent jól csinált, de magam részéről azt tudom mondani, hogy igyekeztem a lehető legjobb szándékkal és hittel hozzáállni minden szolgálathoz, minden feladathoz. Látok hibát a időbeosztásomban, abban az értelemben, hogy voltak olyan időszakok, amikor szerintem túlpörögtem. Tehát ez valószínű, hogy nem normális dolog, hogy minden nap reggel 8-tól éjfélig, és hétvégén is, és szünetet nem tartva éltem és szolgáltam. Megjegyzem, hogy 4 gyermeket is mellesleg fölneveltünk, és ebben nagy része volt természetesen a feleségemnek, és hogy ő nem tartott vissza ezekben a szolgálatokban, de ha ki kell értékelnem visszamenőleg a szolgálatomat, ezt az időszakot, akkor szerintem többet kellett volna foglalkoznom a saját egészségemmel, a testemmel, a szabadidővel, testmozgás és egyebek, a másik, hogy több időt kellett volna töltenem a családommal. Eszembe jutnak nevek, emberek, akiket föl lehet hívni, meg lehet keresni, ezt most csinálom is többekkel. Vannak itt Budapesten is unokahúgom, unokaöcsém, de mások is. Nagy listán van, mindig ott van 10-15 név, akiket folyamatosan fölhívok, vagy nyugdíjas lelkészeket keresek meg, akiknél úgy érzem, hogy szükségük van arra, hogy fölhívjam őket, és beszélgessek velük, vagy meglátogassam őket. Szóval lehet pótolni bizonyos dolgokat.
Ahogy végig gondolom, az új év fordulója szokott ez a legtöbbek életében lenne, amikor van egy ilyen idézőjeles újratervezés, újévi fogadalmakat teszünk. De sokszor azért ott van a hátterében ennek az a tapasztalat, hogy hát január végéig vagy február közepéig lehet, hogy mennek az újévi fogadalmak, de talán már tudom, hogy tovább nem fog menni. Kínlódunk sokszor ezzel a helyzettel, hogy máshogy kellene, de mégsem tudunk elég kitartóak lenni. Hogy látod ezt? Miért fontos ez az egész gondolatkör a keresztény élet szempontjából? Tehát, hogyha Krisztus követőként élek, akkor mi lehet ennek az egész gondolatnak a jelentősége, a fontossága?
Szerintem ezeknek a újévi fogadalmaknak talán nincs túl nagy jelentősége. Azzal együtt, hogy eszembe jutnak a gyermekkori óévesték, nagy család voltunk, és nagyon szép alkalmak voltak ezek. Körbeültünk egy nagy szobában, az év utolsó néhány óráját így töltöttük, hogy játszottunk, beszélgettünk, Bibliát olvastunk, és éjfél körül imádkoztunk, és ennek volt egy jó hatása ennek az éjszakának, de úgy általában nem látom ennek túl nagy jelentőségét. Olyan szempontból viszont igen, hogy a keresztény élet, hogyha a Jóisten megadja, arról is szól, hogy lényegében minden nap újra kezdhetjük, és újra indulhatunk. És ez a kegyelemnek az ajándéka. Hát ezért úgy általában talán majdnem minden keresztény elmondja az Úrtól tanult imádságot is. Hát azt is naponta mondjuk, hogy bocsássa meg vétkeinket, szabadítson meg a gonosztól, és a többi. Tehát újra és újra ezeket át lehet élni, át lehet gondolni. Tehát szerintem ez egy óriási ajándéka a Krisztusnak, az evangéliumnak számunkra, hogy tényleg lehet újra kezdeni, és ez már érinti tulajdonképpen azt a szolgálati területet, amit néhány hónappal ezelőtt átvettem, vagyis hogy tulajdonképpen eddig is végeztük ezt a bizonyos alkoholbetegmentő missziót, amit most elneveztünk szenvedélybetegmentő missziónak, hogy másról sem szól az ő életük is a függőségben lévőknek, hogy hogy lehetne lezárni egy szakaszt, és hogy lehetne újra kezdeni. Drogfogyasztásról beszélünk, alkohol vagy gyógyszerfogyasztás, internetfüggőség, számtalan függőség van. Ez egy nagyon nehéz és egy nagyon kemény terület.
Nem bíztam senkiben, vártam a csodákra az életben. Csak magamban hittem én, lassan elhagyott minden remény. Nincs többé sötétség, most már te vagy mindenben a fény. Uram, hozzám hajoltál, oly jó, hogy érzem már, a tiéd vagyok, mert megváltottál. Most én fényú atyám, élet, hosszú évekig sötétben jártam, kértem, mégis újra megszólítottál, s ígérted, hogy velem leszel már, bármi vár, bármi vár.
Lélekhangoló műsorunkban Severényi Jánost a nyugdíjba lépése után vállalt szenvedélybetegek felé szóló szolgálatáról kérdezi Győri Gábor Dávid.
Még amit mindenképpen szerettem volna megkérdezni, meg ez adja az apropót, hogy ez a szolgálat, amit itt a nyugdíjas idődben hivatalosan is megbízással végzel az egyházon belül, ez a szenvedélybetegmentő szolgálat, ez az újratervezés nevet kapta. Miért pont ez a terület az, ami ennyire fontos lett számodra, hogy azt mondta, hogy ez az, amit szeretnék hivatalosan is továbbvinni?
A szolgálat iránti nyitottságom honnan is ered, például onnan, hogy amikor elkezdtem 21 éve ezt a szolgálatot, az első kis kiadványunk is erről a területről szólt, aminek ez volt a címe, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ezt a kis füzetet azóta már újra kiadtuk. Ezzel a kérdéssel gyakorlatilag mindenki találkozik, van, akik palástolják, van, akik nem veszik ezt eléggé komolyan. Vettem részt olyan egyházi programokon, ahol sörbor-pálinka azonnal az asztalra kerül, és fél óra múlva már zeng a terem, meg a egyebek. Tehát ez kezdettől fogva foglalkoztatott, főleg a jézusi irgalomnak az érzése, hogy könyörülni kell, könyörülni lehet az embertársainkon. Tehát, hogy ez a jelenség az egyházon belül, gyülekezeten belül, lelkészségen belül is jelentkezik, és ezzel foglalkozni kell. Van egy házunknak például szarvason a középhalmi misszióban egy több évtizedes szolgálata, én is ezekben részt veszek nagyon régóta, meg együtt működtünk más intézetekkel, intézményekkel, de a többi egyházhoz viszonyítva egy kicsit gyerekcipőben jár ez a mi szolgálatunk. Minden évben felvetettem a missziói bizottságban is, hogy kellene keresnünk egy lelkészt vagy egy orvost, aki ezt egy kicsit komolyabban, szervezettebben viszi ezt a szolgálatot. Így egy kiemelt vezetőt nem találtunk, és akkor most, hogy friss nyugdíjas lettem, úgy éreztem, a Szent Lélek vezet ebben a dologban, kérdésben is, nem teljes állásban, ez egy rész munka, amit végzek, de nagyon színes, mert eddig is, de most még inkább, hogy híre ment ennek a szolgálatnak, nagyon sokan megkeresnek, fölhívnak telefonon, vagy személyes beszélgetéseket is kérnek, tehát a szolgálatomnak egy része erről szól, aztán itt az Üllői úti országos irodaházunkban indítottam egy újra tervezés klubot, ahova hívunk és várunk, és már el is indult ez a szolgálat. Érintetteket, bajban lévőket, családtagokat, gyógyultakat, bizonyságtevőket, tehát ez tényleg egy klub jellegű foglalkozás, együttlét, és most már tervezzük ennek a folytatását, vagy márciusban tartanánk egy gyógyító hetet Pilis Csabán. Például néhány évvel ezelőtt már ilyet szerveztem, és tartom a kapcsolatot a különböző rehabilitációs intézetekkel, egyház és nem egyházi intézetekkel is. Minden eset más. Van, akit először talán pszichiáterhez kell küldeni, vagy éppen addiktológiára több hétre, de van, aki olyan állapotban van, hogy azonnal becsatlakozhat, például Dömösön működik egy református intézet, ahol 14 napos konferenciákon lehet részt venni, és sokan vannak, akik oda rendszeresen visszajárnak. Tehát egy-egy ügyben tulajdonképpen hálózatos szolgálatot kell végeznünk, mert fontos nagyon a lelkészi szolgálat, de nagyon sokszor egyszerűen orvosra van szükség, gyógyszerekre van szükség, sokakkal, tehát gyógyultakkal, úton lévőkkel tartom a kapcsolatot, és próbálom összekötni a szálakat, az újratervezés klub is erre való. A becslések szerint Magyarországon körülbelül 1 millió alkoholbeteg van, és itt messze már nem csak az alkoholról van szó, de ez annyit jelent, hogy Magyarországon naponta 2-3 millió ember életét érinti ez a nyomorúság.
Tulajdonképpen alig lehet olyan, aki szabad lehet ennek a problémakörnek a megtapasztalásától ebben az országban. Hol látod ennek a gyökerét egyébként?
Egyrészt nem beszélünk erről elég komolyan. Tehát az alkoholfogyasztás az sok esetben inkább ilyen pozitív dolog, vagy egy érdem. Tehát ez úgy bevonult a mi kultúránkba. A drogra azért úgy általában kimondjuk, hogy az rossz, a cigarettára is kimondjuk, hogy rossz, de hát az italról kevésbé beszélünk így. Az Egyesült Államokban láttam például azt, hogy alkoholhoz nem lehet jutni csak egy speciális üzletbe, hogy itt most Magyarországon cigarettához csak külön üzletbe lehet hozzájutni, és ez valószínű, hogy valamelyes csökkenti a cigarettafogyasztást, tehát lehet, hogy itt az alkohollal kapcsolatosan is lépni kéne. Az viszont egy tapasztalatom, hogy megyünk itt keletebbre, Erdély és aztán a moldvai csángók felé, hogy egyre masszívabban isznak az emberek, tehát ezt egy kicsit összekötöm én a történelmünkkel is, hogy nagyon traumatikus a magyar nép történelme, és bizonyos értelemben egy ilyen kompenzációt jelent sokaknak, vagy fájdalomcsillapítás. Jobban szembe kell, hogy nézzen ezzel a kérdéssel szerintem a társadalom is, meg az egyház, mert nagyon-nagyon sok kárt okoz az alkoholfogyasztás.
Lélekhangoló.
Mi lehet az a pozitív üzenet? Itt azért az újrakezdésben ez is benne van, hogy sokan visszacsúsznak. Tulajdonképpen ez is egy naponkénti újrakezdést igényel sokszor, amikben az ember maga is belefárad, a környezete is. Hiteltelenné válnak ezek az újrakezdések egy idő után. Hol van az evangéliumnak az az üzenete, vagy mi lehet az, ami mégis kapaszkodó lehet, meg biztatás, meg ami a kiemelkedéshez valami lépcsőt biztos talajt adhat a lábunk alá?
Azt mondják a szakértők, és ezt a érintettek is így élik meg, hogy aki már egyszer alkoholista volt, vagy drogfogyasztó, az élete végig az marad. Ez egy nagyon kemény gondolat, de nagyjából így van. csak vannak tiszta időszakok, vagy lehet mondani, hogy egy gyógyult alkoholista valaki. Sokakat ismerek, akik a pozitív változás után rendszeresen járnak, vagy kék keresztkörbe, nem mindenki tudja, hogy mi ez, tehát akik például ilyen egyházi rehabilitációs konferenciákon megtérnek, vagy meggyógyulnak, azok az országban találhatnak maguknak ilyen köröket, leginkább egyházi helyszíneken jönnek össze, de hetente találkoznak és beszélgetnek, és erősítik egymást, támogatják egymást. De ide vehetjük a névtelen alkoholistáknak a klubrendszerét, rengeteg van most, hogy jobban beletekintettem ebbe a területbe, nagyon-nagyon sok van Magyarországon is, és nagyon sokan járnak ilyen körökbe, még egyházi emberekről is tudok, többfelé, és ugyanilyen hálózatrendszer van a drogosok számára is, tehát vannak, akiknek szükséges, hogy rendszeresen és folyamatosan karbantartsák magukat. Van úgy, hogy éjszaka felhívják egymást, hogy bajban vagyok, és van, aki autóba ül, és elmegy a barátjához, és elmennek sétálni, és a többi. És vannak visszaesések. Tehát olyanról tudok, hogy például valaki csontalkoholista volt, mint egyetemista, és aztán hitre jutott, megtért, meggyógyult lelkész lett, elteltek az évek, több gyermekük is lett, és egyszer csak reggel halva találja a feleségét az ágyban, és ez egy olyan traumát okozott nála, hogy újra elkezdett inni. Tehát vannak ilyen különleges helyzetek. Van, akinél az is elég, hogy egy korty bort iszik, és beindítja újra nála ezt az egész folyamatot, de más meg egészen másképpen éli meg a dolgokat. Tehát én sokakat ismerek, akiknek úgy tűnik, hogy eltűnt a vágyakozása az alkohol után, vagy éppen a nikotin után is, mert aki leszakik a alkoholfogyasztásról, nagyon sokszor erős dohányos lesz. Van egy olyan barátom, aki láncdohányos volt, legalább két dobozzal szívott hosszú éveken keresztül, elment egy bibliórára, imádkozott, és úgy hagyta el a bibliórát, hogy eltűnt egyszerűen a vágyakozás a nikotin iránt. Tehát nincs két egyforma eset. Az tény, hogy ez bizonyos értelemben egy iszabbirkózás jelképe annak, hogy a bűn nem egy elvont teológiai, filozófiai fogalom, hanem az a bűn, amikor valami fájdalmat okoz, leépülést okoz, beszűkülést okoz, sérelmet okoz a másiknak a szívében, szeretetében, és hát ilyen drámai a mi életünk. Örüljön az, akinek könnyebben mennek így a dolgok, de az emberek egy jó részénél napi küzdelmek ezek, és ebben tudunk egymásnak segíteni. Természetesen úgy, hogy mi, mint keresztények, élünk a naponkénti, sőt a percenkénti bűnbocsánatból és a kegyelemből.
Hogyha valaki szeretné felvenni a kapcsolatot akár veled, vagy ezzel az újratervezés klubba szeretne jönni, akkor hol talál meg, mikor és hol vannak ezek az alkalmak?
Minden hónap első kedd estéjén szervezzük ezeket a klubalkalmakat. Most januárban nem lesz, de február, március, áprilisban mindenképpen lesz. Márciusban lesz a Pilis Csabai konferencia, és hát engem valahogy megtalálnak itt az Evangélius Egyháznál, tehát megadják a telefonszámomat, ha arra szükség van.
Nagyon köszönöm a beszélgetés lehetőségét, és hogy ezeket elmondtad, és a naponkénti újratervezést kívánom még neked hosszú időn keresztül, hogy Isten tudjon használni, ahol szeretne minden napodban, és hogy élhessd meg ezt az ő kegyelmében gazdagon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm Isten. Én is.
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhattak az újratervezésről arra tekintettel, hogy Szeverényi János, rádiómissziónk korábbi vezetője, volt országos missziói lelkész, nyugdíjba vonult, ezzel együtt egy újratervezés nevű szolgálatba fogott, amely a szenvedélybetegek segítésére jött létre. Utódja Győri Gábor Dávid kérdezte őt. A műsorunkban elhangzó beszélgetést a korábbiakkal együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Kérdésüket, üzenetüket várjuk az evmis@lutheran.hu címen, üzenhetnek nekünk SMS-ben is a 0620 620 36 79-es számra. Szeretettel kívánjuk Isten áldását, életet megújító kegyelmét hallgatóink életére. Erős vár a mi Istenünk!
lennénk áldás. Ha hitünk nincsen benned, nem lehetünk áldás. Ha hitünk nincsen benned, az új szív az élet, adj új szívet kérlek, a tornácodban vágyunk, hogy téged imádjunk. Az új szív az élet, adj új szívet kérlek.
Ökumené címmel a testvéregyházak fél óráját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a